tehát az utolsó előadásunk következik. Somogyi Bográkkal veszünk Zsuhegyház megyei levélszárból. A vendégünk, vendégelőadónk minden utrómában vezet színnel tartja meg előadását, kérem.
Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntöm Önöket. Ahogy látják a címet, valóban minden Rómába vezet. 1939 tavaszán a Veszprémi Papnevelő Intézet végzős teológusai első alkalommal az intézmény történetében két előjárójukkal, két tanárukkal 10 napos tanulmányi kirándulást tehettek Olaszországban. Bár nyilván tudták, hogy szerencsésebbek, mint elődeik, azt nem sejthették, hogy ők lesznek az egyetlen évfolyam, amelyiknek erre egy ilyen kivételes utazásra esélyük lesz. Az odáig vezető események láncolata egy évvel korábban, 1938 tavaszán kezdődött. Azért május 30-án Tóth Tihamér, a Központi Papnevelő Intézet rektora, olbiai címzetes püspökként utódlási joggal Rottnándor Veszprémi püspök koadjutor püspöke lett. Június 29-én püspökké szentelte Serédi Justinian hercegprímás, majd 1939. januárjában Rott püspök felkérésére átvette a Veszprémi Egyházmegye részleges kormányzását. Rott püspök március 33-án elhunyt, és ekkortól Tóth Tihamér lett a Veszprémi Mennyis püspök. Aki csak kicsit is foglalkozik Tóth Tihamér püspök életútjával, és megismeri hihetetlen energiáját, munkabírását, gondolkodásmódját, egyáltalán nem csodálkozik, hogy miért pont ő volt az, aki kezdeményezte és olyannyira szorgalmazta ezt az utazást. Bárcsak 50 évnyi élet adatot neki, rá bátran mondhatjuk, hogy kiviteles személyiség, nagy formátumú püspök volt. Sokat látott a világból. Szolnoki, egri, budapesti, bécsi iskolai évei után az első világháború elején majd másfél évben keresztül távoli pap volt. Szerbiában, Galíciában és Oroszországban. 1926-ban részt vett Chicagóban a 28. eukarisztikus kongresszuson, majd 32-ben Dublinban a 31-en. 1926-ban Budapesten elsőként az ő szentbeszédét közvetítette a rádió, és innentől kezdve ő volt a rádió hitszónoka. Mindeközben rendszeresen jelentek meg írásai, melyek összegyűjtve körülbelül 23 kötetet tesznek ki, és legalább egy részük 16 nyelven olvasható. Hogy milyen szerepe volt pontosan a püspök atyának a végzősök római utazásában, arról többek között az 1938-39-es tanév értesítőjében olvashatunk. Róma az örök város minden pap vágyas úti terveinek célja. Rómában dobog egyházunk szíves, minden papnak egyszer életében rá kell hajolni a lyüktető, életerős szívre, hogy hitet és erőt merítsen belőle. Római legnevelő erejét akarta csepegtetni dr. Tóth Tihamér püspök úr minden papja szívébe, ezért elhatározta, hogy 5 éves teológusai a papszentelés előtt minden esztendőben elzarándokolnak az örök városban. A 10 napos utazás és tartózkodás költségét dr. Tóth Tihamér püspök úr, a veszprémi káptalans, az egyházmegyei papság megértő áldozatkészsége adta össze. A terv megvalósulását segítette elő az is, hogy az 1938-as esztendő volt a jubileumi 2 szent év, amely összekapcsolta a Budapesten rendezett 34. eukarisztikus világkongresszust és Szent István jubileumot. Országszerte számos esemény zajlott ekkor több százezer résztvevővel. A pápa a 14. Pius személyesen nem látogatott el Magyarországra, küldötte Eugenio Pacelli bíboros volt, aki egy évvel később lett pápa 12. Pius néven. Ebben az időszakban tehát különösen élénk volt a kapcsolat a Szentszék és Magyarország között, és nyilvánvalóan ez is segíthette a teológusok ügyét. Végül azt is visszatekintve láthatjuk csak, hogy 1939 után mondhatjuk, hogy a dolgok elromlottak. Egyrészt május 5-én, 2 hónappal és 2 nappal Rottnándor püspökatya halála után Tóth Tihamér püspökatya maga is elhunyt atyhártya gyulladásban, a világ pedig egyre gyorsuló ütemben sodródott bele a II. Világháborúba. 1945 után a veszprémi szeminárium még egy rövid időre talpra áll, de ahogy aztán a tavalyi előadásban is hallhatták, 1952-ben a vidéki papnevelő több mint felével együtt az állam ezt az intézményt is feloszlatta. Ez az egyetlen évfolyam, tehát kifogott egy szerencsés pillanatot a történelemben, és megláthatta Rómát. Hogy ki volt ez a 13 teológus, aki jókor volt jó helyen, ezt megtudhatjuk, kideríthetjük bizonyos levéltári forrásokból. Egyrészt itt van az 1938-as egyházmegyei névtár, azután a már említett értesítő. Az 1939. július 19-én kiadott körlevél a frissen felszentelt papok névsorában, és hát az úti beszámolóban is feltüneteznek nevek. Innen az utas lista. Az utazásról három egészen terjedelmes visszaemlékezés született. Ezek közül kettő az értesítőben olvasható, szerzői Fonyódi Vilmos és Harmad Imre, a harmadik pedig egy 15 részből álló cikksorozat, amely a Veszprémi Hírlapban jelent meg. Ezek összevetésével tudjuk rekonstruálni ennek a 10 napnak a történéseit. Április 10-ére, húsvét hétfőjére volt kitűzve az indulás, ami külön jelentést hordozott a résztvevők számára, hiszen ennapon volt a megemlékezés az emmauszi tanítványokról, akik találkoztak Jézussal, de nem ismerték fel kezdetben a hozzáig csatlakozó vándort. Ám amikor Emmauszba érve asztalhoz ültek, Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ennapon volt szokás a húsvéti kirándulást végezni, és ezért a szeminaristák azt remélték, hogy az ő zarándoklatuk is jól sikerül majd. Este felé összegyűltek tehát a szeminárium kápolnájában, ahol az Úr Jézus áldását kérték útjukra. A jutasok lebuszoztak az akkori nevén külső pályaudvari állomásra, ahonnan vonattal mentek tovább Székesfehérvárra. A Budapest-Róma járattal este 10:30-kor már Siófokon voltak, éjfél után nem sokkal pedig Burakeresztúrán átestek a vámvizsgálaton. Hajnalban a vonat a Száva völgyében haladt, amit Ljubljanánál hagyott el, és hamarosan a jugoszláv-olasz határa értek. A tenger Triest fölött látták őt. Az egyik nyugodt utazás hirtelen megváltozott, egy csomó olasz megrohanta a vonatot, köztük Mussolini fekete ingesei közül is jó néhány. Olyan is akadt, aki az ablakon mászott be. Ezután áthaladtak az akkor még sorszám nélkül emlegetett világháború számos csatájának helyszínén, az Isonzó, a Tagliamento és a Piave folyók vidékén. Délután ide értek Firenzébe, ahol végre kiszállhattak, gyorsan lepakoltak a korona szállóban, amely azóta is áll, és szállodaként működik ugyanezen a néven, és már rohantak is felfedezni a várost, egyetlen napjuk volt rá. Az első olasz templom, amelybe beléptek, a Santa Maria Novella volt, ahol azonnal megrohanta őket az érzés, hogy itt minden templom egy múzeum, itt minden templom csupa történelem. Harmad Imre lelkendezve csodálkozik rá mindenre, szinte látjuk a jelenetet, ahogy kibukkan a dóm, azaz a Santa Maria del Fiore katedrális előtti térre, s látja és érzi, idézem, a székesegyház gyönyörű, lenyűgöző, óriási. Olyan az egész templom, mint egy mennydörgő szó, amely a századok sötét fala mögül zúgeló és kiáltásának értelmez, oráte, imádkozzad. Este 8-ig nagy teljesítményt csinálunk, beszávoljuk az egész várost. Utoljára felmegyünk a város kilátójára, lóg a nyelvünk, de megéri a fáradtságot a virágok városának tündéri látképpel. A városnézés állomásai, tehát április 14-én a Santa Maria Novella, ahol megállapítják, hogy az olaszok nem takarékoskodtak a márvánnyal. A dóm előtti keresztelőkápolna, azon a Battistero, utána maga a dóm, majd a haramtorony, a Campanile, az Orszámikele templom, a Piazza della Signoria Palazzo Vecchioval, a Ponte Vecchio, Firenze ikonikus hídja az Árnó folyó fölött, és végül felrohantak a Piazzale Michelangelo-ra a kilátás kedvéért. Este elköltjük az első olasz vacsorát, mindenkinek nagyon ízlik. Ketten-hárman vagyunk egy szobában, nagy a narancsláz, lefekvés előtt mindenki narancsot eszik. Másnap reggel a Santa Maria Novella templomban misét hallgatnak, ezután útjuk a postára vezetett, és innen azt is megtudhatjuk, hogy hogy lehet az, hogy feladták az első közleményünket a Veszprémi Hírlap számára, és ebből derül ki számunkra, hogy hogy lehet az, hogy ők még javában Rómában vannak április 16-án, amikor már ez az első cikk megjelenik a Veszprémi Hírlapban. A posta után megint csak jól bevásároltak narancsból, és hazacipelték a szállásra. Igyekeznünk kellett a városnézésre, ugyanis délután 4-kor már indult a vonat Rómába, de addig belefért a San Lorenzo templom a Cappella dei Principivel, azaz a Medici hercegi kápolnába, az Uffizi képtár, ahol majd 3 órát töltöttek, és onnan kijőve gondolkodtak el azon, hogy hát mi legyen még be, mit passzírozzanak még bele ebbe a rövid időbe, és végül úgy döntöttek, hogy Firenzében lenni, bárcsak 24 órára is, és San Marco kolostort nem látni, ez nem engedhető meg. Tehát az útirány Savonarola volt kolostora. Itt már csak körbefutottak szinte Savonarola celláin és Frangelico művei előtt, utána pedig irányú szálloda és az ebéd. F. Willy, azaz Honyódi Vilmos, már is pirosra sült az erős olasz napon. Rómában este 4-9-kor értek, a Tervini pályaudvaron két magyar ismerősük várta őket, Németh Antal és Rosta Ferenc, vagy ahogy Harmut Imre büszkén említi, Rosta Feri, a Collegium Germanicum Hungaricum 6. éves növendéke, a miénk veszprémi. Ők karomzolták el a társaságot a szállásukra a Szent Márta házba. Rosta Ferenc nevével időhiánya miatt tavaly nem, de szerepével találkoztunk már az akkori előadásban, ugyanis ő volt az, aki valamikor 45-46 fordulóján prefektusként jóvá hagyta a szemináriumi cserkész csapat újraindítását, és bár ő maga korábban nem volt cserkész, a parancsnokságot is elvállalta. Április 13-a az utazás 3. napja, reggel szentmise a Szent Péter Bazilikában, majd aznapi vezetőjükkel dr. Nagy Ferenc pécsi egyházmegyés fiatal pappal, aki ösztöndíjasként volt éppen Rómában, elvillamosoztak a diakonusok védőszentje Szent Ődinc templomában. Útközben leszálltak a villamosról, hogy megnézzék a Mussolini által olyannyira szorgalmazott egyetemi városrészt, ami javarészt az 1930-as években épült fel, ma pedig a La Sapienza központja. Egy rövid részlet Harmat Imrétől, hogy egy kicsit könnyebben visszaképzeljük magunkat 1939-re. 10 óra, amikor megállunk Szent Ődinc temploma előtt. A kicsi tér közepén obeliszk, Rácsal a kezében néz ránk a hűslelkű diakonus. Maga a templom nagyon szép, Nagy Konstantin idejéből való oszlopai pedig egyenesen remek művészi alkotások. Innen betérünk Róma szép temetőjébe, ez a Campo Verano, de még jól körül sem nézünk, amikor légvédelmi riadón keleznek a szirénák, és az egész élet egy pillanat alatt megáll. Idős hölgyek és kövér uraságok is futólépésben sietnek valami fedél alá. Úgy látszik, nagyon komolyan megy itt minden. Nekünk is ostokolnunk kell vagy egy órát. A Szentkereszt templomnál megint elcsíp bennünket egy újabb riadó, és innen már csak délután 1 órakor szabadul. Az első nap délutánja is eseménydúsra sikerült, a Szent Mártában elköltött remek ebéd után megtekintették a ma Foro Italico néven ismert 1932-ben épült sportkomplexumot, a Foro Mussolinit, innen pedig tovább mentek a Milvius hídig, ahol teológusaink megfogalmazása szerint először győzött a keresztény sereg a pogányok fölött időszámításunk szerint 312-ben. A híd után újra a központ felé vették az irányt, a Piazza del Popolon betértek a Santa Maria del Popolo templomba, majd sétáltak egyet a Pincsón, ahonnan ugye ez Róma egyik dombja, nem a híd, hanem azon felüli, ahonnan gyönyörű kilátást nyílik a Szent Péter Bazilikára. A séta után a vatikáni magyar követségre sietett a csapat, ahol tiszteletükre a követ úr fogadást rendezett. Várta őket a Rómában élő egész magyar papi kolónia és pár civil úr. A név szerint említett résztvevők között szerepel a házigazda, azaz a nagykövet, báró Apor Gábor, valamint testvére, báró Apor Vilmos Gyulai apátrébános, aki éppen bátyánál volt látogatóban. Továbbá olvashatjuk a már említett dr. Rúttor Ferenc prelátus nevét, aki ekkor meghívta a veszprémi teológusokat egy osztályi kirándulásra. Jól sikerült nap volt. Április 14-e nagy izgalommal kezdődött, ugyanis úgy tudták, hogy bármennyire szeretnék is látni a pápát, erre nem lesz lehetőségük, mert az új pápa csak a legritkább esetben fogadott zarándokokat. Ám előző nap este a vatikáni államtitkárság felhívta Luther Ferencet, hogy őszentsége miután megtudta, hogy 13 veszprémi diakonus szeretne előtte tisztelegni, kijelentette, ami kedves diakonusainkat feltétlenül fogadni akarjuk. Reggel tehát boldogan vonultak a Vatikán kis termébe, ahol 20 perces várakozás után megjelent Szent Péter utódának szikár és szinte átszellemült alakja. A teológusokat félkör alakban állították fel, a szentatya könnyed léptekkel, arcán barátságos mosolyjal jött be a terembe. Németül üdvözölte a diákokat, azután megáldotta őket, és magyarul mondva a dicsértessék az Úr Jézus Krisztus köszöntést eltávozott körükből. A pápai audiencia előtt a Szent Péter Bazilikát nézték meg alaposabban a diákok, utána pedig a vatikáni múzeumokat, majd délután a római templomokat látogatták meg, a Panteont, a Szent Ignác templomot, a Jézus Szíve templomot, majd következett a Kolosszeum és Caracalla termái. Április 15-én 4-6-kor ébreszti őket E. Steffi, azaz S. István, hogy időben induljanak a katakombákhoz. Ami nekünk talán csak egy a számtalan turista látványosság közül, az ennek a 13 diakónusnak, teológusnak élete egyik legnagyobb élménye. Mise a Kallixtusz kápolnában. Az egyszerű oltár is hozzá méltón egyszerű, de tiszta felszerelés, és általában az egész környezet őskeresztény hangulatban ingat bennünket. Itt érezzük igazán az Úr testének vételekor méltatlanságunkat. Itt, ahol 1600-1700 évvel ezelőtt ugyanígy erősítették magukat a mennyei táplálékkal azok a hűs lelkek, akik azután nem csak ajakkal, de vérikontásával is bátrak voltak az üdvözítőt megvallani. A szeminaristák nem kimérték magukat, mindent látni akartak, amit csak lehetett. Még ezen a napon délelőtt sorra vették a Szent Tarcisius kápolnát, a Szent Sebestyén templomot, a falakon kívüli Szent Pál bazilikát és a lateráni bazilikát. Ahogy írják, derekasan süt a nap, de tele van a zsebük narancssal, elvedik a szomjúságukat. A falakon kívüli Szent Pál bazilikában meghatódottsággal térdeltek a Szent Pál sírjánál, hogy közbenjárását kérjék papi tevékenységükre. A szavaikat idézve, hogy az ő nagy szelleme tegyen bennünket Krisztus olyan tűzes lelkű apostolaivá, amilyen ő volt. Délután új útelővel folytatták a városnézést, a Gianni Corona Trastevere városrésztől a vatikáni húzódó dombon mentek át. A Trastevere másfajta élmény jutott számukra, mint a délelőtti katakombák, itt egy igazi olasz városrészt láthattak, és lelkesedtek is érte. Szűk, régi, piszkos utcái olyanok, mint valami örökös zsipvásár. A kövezeten szennyvíz, rothadó gyümölcs, kifeszített madzagon mindenütt szárazó fehérnemű, rengeteg vásod, de még így is kedves olasz kölyök. De itt vannak a legősibb templomok is, meg is nézték hát a Santa Mariani Trastevere és Szent Cecília templomát. 5 óra után indultak Osztiába, ahol még nem volt nyári nyüzsgés. A tengerpartján jót sétáltak, nézték a látóhatáron füstölgő hadihajókat, és a sötétzöldet, gyöngén hullámzó óriási vizet, amely a merészebbek cipőit és reverendáját is megfüröztötte. Nagyokat lélegeztek a sós levegőből, majd doktor Pelátus úr megvendégelésében megozsonnáztak, s hörpintettek egyet az amatos osztiai borokból. Egyébként ez a középső a kedvenc képem, és főleg az utolsó fiatalember a sorban, aki teljesen átadja magát a pillanattal. Április 16-a, az aznapi látnivalók közé tartozott a Santa Maria Maggiore, a legnagyobb Mária templom Rómában, ami tavaly óta arról ismert, hogy ebben a bazilikában nyugszik Ferenc pápa. Ezután szaladtak a Szent Péter bilincsei törzső San Pietroin Vincoli templomba, itt megemlítendő Michelangelo Mózes szobra. És a délelőtt még bele kellett férni a régi magyar papnevelő intézet, a Germánico, Collegium Germanico Hungaricum meglátogatásának, de ismét csak kerülőben jutottak ide, ugyanis újabb közjáték, a Via Nacionalin rengeteg katonás sorfalat. A teológusok arra gondoltak, hogy talán az éppen Rómában tartózkodó Göring készül a királyhoz, de nem. Az elfoglalt Albánia küldöttsége, előkelőségei érkeztek díszes fogatokon, hogy országukat ünnepélyesen felajánlják az olasz királynak. Nagy volt a díszkivonulás, a teológusok is sokáig vártak a királyi palota előtt, és egy pillanatra meg is pillantották a Dulce arcát, aki szintén a palotába igyekezett. A kíváncsi tömeg vidáman éjjelzett, amikor végre feltűntek az érthető módon nem túl lelkes albánok. A diákok délután hangversenyen vettek részt a Vatikánban, este pedig sétáltak a Tiberis környékén. Az utolsó római nap délelőttjét a Santa Maria della Concezione templommal és benne a kapucinusok kriptájával kezdték. A hely hárborzongató, de ifjainkat itt sem hagyta el a humorérzékük. 4000 kapucinus barátcsontjaiból van kirakva valami 5 nagy teremfala, mennyezetes, sőt a díszítések is egyforma csontok ezreiből vannak. Mécsesek lógnak a fejünk fölött, de azok is sárga csigolyákból. Leszik kavarodás a föltámadáskor. A következő templom a Santa Maria degli Angeli, majd egy újabb felejthetetlen élmény, a Scala Santa, a Szent Lépcső bejárása. A hagyomány szerint azokat a márványlépcsőket hozták ide Jeruzsálemből, amelyeket a keresztúton az üdvözítő lábai tapostak. Az ősi, drága köveket megrendült lélekkel járjuk meg térdeinkkel mi is. Délután még felmásztak a Szent Péter bazilika kupolájába, és onnan letekintve Szent Péter sírjára értették meg a krisztusi szavak jelentését, és erre a kősziklára fogom építeni egyházamat. A kupolából nyíló csodálatos panorámával búcsúztak Rómától, majd csomagoltak, és közben fogadkoztak, hogy egyszer még, ha Isten segít, Rómába visszatérnek. 21:40-kor indult a vonat a Terminiről, és reggel 17:30-kor már Padovában szálltak le, hogy Szent Antal templomában misézzenek. 9-kor indult tovább a vonat Velencébe, amit annyira vártak, hogy még a borús, esős idő sem szedte kedvüket. Vaporettóval utaztak a Canal Grandén, majd megnézték a Szent Márk teret, a Dózsa palotát és a palota alatt a börtöncellákat. A Budapest szállóban ebédeltek Tóth Gyula bácsinál, aki elvezette őket a legszebb velencei templomokba. A felejthetetlen emlékek mellé felsorakoztak a Szent Márk tér kalandjai is. Még egy gondolázás az állomásig, és innentől már csak a hazaút, amire sokszor nem pazaroltak. Hogy mire értek haza, a Veszprémi Hírlapban megjelent utolsó beszámolójukból tudunk. Sajnos itthon akkor már szomorú hírek járták. Mecénás püspök atyánk akkor már súlyos beteg volt. De még nagy betegen is állandóan érdeklődött utánus, környezetétől kérdezősködött, miként értünk haza. Magunkkal hozott kis emléket sajnos nem tudtuk már neki átnyújtani, de buzgó imáink halókorával is áldják őt, hogy ezt a nagyszerű utat lehetővé tette számunkra. Ám hogy vidámabban zárjuk ezt a kis előadást, lássuk a diákok hogyan élték meg a hazatérés perceit. Április 19-én délelőtt 10-et utat az óra, amikor Veszprém külső pályaudvarán felszed bennünket az autóbusz. A szemináriumban megszakadnak az előadások, mindenki minket fogad, éljen ezt. Van is rajtunk mit nézni, hiszen életünk legszebb élményét hozzuk a szívünkben, s Róma és Itália napsugara nagyobb az arcunkon. És köszönöm a figyelmet!